amiről beszélni akarok, annak a címéről azt a igeverset választottam, hogy mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Imádkozzunk. Uram, mindenható Istenünk, milyen meghajtjuk előtted szívünket, térdünket, úgy, ahogy ezt tudjuk tenni, és emeljük fel, Uram, most mindenekelő tanuskát. Uram, mi emberek nem ismerhetjük a másikat úgy, ahogy te ismered őt, ahogy ismered a szíveket, ahogy ismered a dolgainkat, ahogy tudod az életünket. És olyan jó tudni, Uram, minden viszály között is, hogy neked van hatalmad. Te tudod a dolgokat, a tegnapot, a mát és a holnapot, és a kezedbe tehetjük őt, rád bízhatjuk, és téged hívhatunk segítségül, Uram, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Adj, Uram, nekünk hitet, adj, Uram, nekünk látást, hogy úgy kérjünk, hogy úgy boruljunk le előtted, amit tőled kapunk. Mindenek előtt azonban azt kérem, Uram, hogy a te akaratod legyen mindenek fölött meg az ő életében, a mi életünkben. Ne vegyük a dolgokat a magunk kezeibe, hanem lássuk meg a te dicsőségedet most is és minden nap. Uram, köszönöm neked, hogy nem az erő teszi a hatalmassá az embert. Te cselekvő Isten vagy, tegnap is, ma is, holnap is az leszel, Uram, nem szűnsz meg munkálkodni. És mi ámulattal szeretnénk ennek nézői és részesei lenni, ahogy látjuk a csodádat. Uram, nyisd meg az igédet, vezess minket a lelked által, hogy mindaz, amit te akarsz mondani, az szóljon, az érje el a szíveket, ne csupán emberi szó. Amen. Ez akár spoiler is lehetett, az előző felütés. Sámuel első könyvéről szeretnék beszélni, annak is a legelső részéről. Ajaj. Tudjátok, ez nekem nagyon, nagyon a szívemmel lévő. Ezernyi szempontból is. Aztán... Majd észreveszitek, ez egy sírós történet, és ebben lehet sokat sírni, megörülni is. No, vágjunk bele. Úgy kezdődik, hogy volt egy ember, mint a mesében, Efraim hegyvidékéről, akinek Elkána volt a neve, és ennek az embernek, mint a mesében szinte, volt két felesége. Az egyik Anna, a másik Penina. Annának nem volt gyermeke, Peninának pedig voltak gyermekei. Hadd helyezzem el egy kicsit, hogy miről is beszélünk. A bírák korában élünk. A bírák kora az a zsidók bejövetele, a honfoglalás és a királyok, azaz az első király, Saul közötti időszak a történelemben. Több száz év, elég zavaros időszak. Amit tudunk belőle, az nagyjából ugye a Józsué, a Bírák könyve, Rút könyve. Tudom ajánlani a Biblia egyik gyöngyszeme, aki nem olvassa, az feltétlenül vegye a kezébe. És Sámuel történetének az indulása. Sámuel az utolsó bíró. Így kapcsolódik hozzá. De ami ennél sokkal fontosabb, a Bírák könyve azzal a verssel záródik, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott, és ez bizony, aki a Bírák könyvét végignézi, azt a káoszt, azt a zavaros időszakot, amikor szinte ciklikusan, újra és újra ismétlődő forgatókönyv szerint a következő történik. Az emberek elhagyják Istent, maguk útját járják, így ahogy itt olvassuk, majd nyomorúságba kerülnek, majd az Istenhez kiáltanak, az Isten bírát rendel, megszabadítja őket, és aztán kezdődik előről, újra és újra. Ebbe a korba élünk. Tehát ez is ebbe a korba történik. És ebben a korban jelenik meg, szinte mint a mesében, ez az Elkána nevű férfi a feleségeivel. Azt tudjuk Elkánáról, hogy ő egy lévita férfi volt, és az egyik levitáknak kijelölt városban él, Efraim földjén. Két felesége van, és én azt hiszem, hogy nagyon fontos azt a dolgot arra felfigyelni, mert a Bibliában mindig mindennek jelentősége van, hogy úgy sorolja fel az ige, hogy Anna, és aztán Penina. Majdnem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy Anna volt az, akit először feleségül lett. És már most megelőlegezem a történetből, el is mondja, külön kihangsúlyozza, hogy Annát nagyon-nagyon szereti. Annát nagyon-nagyon szereti. És mégis, bár erről a történet sokat nem beszél, de az történik, ami olyan sokszor megtörténik, mivel meddő, mivel nincsen gyermek, ezért egy második feleséget is magához vesz, akitől születnek a gyermekek. Tudjátok, az első gondolat, amire rájöttem, felismertem rögtön itt, hogy mennyire szeretünk besegíteni az Istennek. Mennyire, ha valami nem megy úgy, ahogy mi gondoljuk, akkor az első reakciónk az, hogy majd mi megtoljuk. Nézem a Zsanit, hogy hol van. Az előbb mondtam neki itt az ajtón, hogy nem ment, mondom, nagy gázzal. Majd bemegy az a babakocsi. Igen, hajlamosak vagyunk arra, tegyétek a szívetekre a kezeteket, hajlamosak vagyunk arra, hogy bizony, ha nem megy csak úgy simán, akkor nagy gázzal majd adunk neki, pedig nem az erő teszi hatalmasra az embert. Visszanyúlunk egy kicsit a történetbe, hadd hozzak csak két szemét, csak két példát, csak két nevet. Sára és Hágár, Ráhel és Bilha. Ugye? Ismerős. Mind a kettőnek pontosan ugyanez a történet van. Van Ábrahám, aki nagyon szereti Sárát. Kap egy ígéretet is Istentől, méghozzá nem is akár miatt. És aztán úgy gondolja, hogy Uram, besegítünk mi egy kicsit neked. Hadd szüljön itt a térdemen ez a szolgáló, és ez már majdnem olyan, mintha az enyém lenne. És ha figyelitek, miközben Lábánnál szolgál, és megkapja másodikként, ugye mert csak másodikként kaphatja meg Ráhelt, Jákob, akit nagyon szereti. Bizony ő is azt tapasztalja, hogy nem születik gyermeke. Lea, akit hát megkapott, sorban születnek a gyermekek. És akkor jön az remek ötlet, segítsünk be az Istennek, neked adom a szolgálómat, Bilhát, és Bilhától születnek a gyermekek. Na de micsoda gyümölcsei vannak ezeknek. Ábrahám azért küzd, hogy egyáltalán legyen gyereke. Ha Jákob kap, jó sokat, ott nincs gond gyerekből. De azért, ha úgy gombetten megnézzük, milyen gyümölcsei vannak ennek. Mind a két esetben. Viszály, cívódás, konfliktus, konfliktus hátán. Pedig az ígéret nem késik. Megkapja. Izmael után Izsákot is majd Ábrahám. Mint ahogy utolsó előttiként Ráhel is megkapja majd Józsefet. És ha... Persze ez csak a mi emberi nézőpontunk, ránézünk ezekre a fiúkra, a micsoda bandára, akkor ki az, akiben igazán öröme lelik majd? Igaz? Jákobnak, Izraelnek. Arra, akire meg volt türelme várni. No hát, ennyit arról, amikor mi besegítünk Istennek. És amiért ezt fontosnak tartottam bevezetni, mert én... Érzem mögött, a történet mögött azt, hogy itt is segítettünk Istennek. Segített Elkána Istennek. Annak ellenére, hogy én Elkánát úgy látom, mint egy istenfélő, ebben a nagyon-nagyon Istentől elfordult világban Istent kereső embert. Egy kis kitérőt fogok tenni azért, hogy nagyon fontos dolgot megmutassak nektek. Azt hiszem, hogy enélkül nem érthető a történet, nem érthető, szinte az egész Ószövetség, de még az Újszövetségben is sok minden nem érthető meg, ha nem értjük meg a zsidó gondolkodást. Azt a zsidó gondolkodást, aminek az alapja a maga, az pontosan Ábrahámtól indul, az az ígéret, amit Ábrahámnak az elhívásakor Isten megígér, és aztán szépen lassan kifejt az áldás. Isten megígéri az áldást Ábrahámnak. Mit jelent ez az ígéret? Mit jelent ez az áldás? Figyeljetek oda, ha eddig nem, emlékezzetek rá, és mindig így olvassátok az Ószövetséget. Az áldás arról szól, hogy áldott leszel, ez a jó lesz dolgod, jó létben élsz, neked adom a földet, és nagy nemzetté leszek. Ebben a hármasban zajlik az pátriárkáknak, az ősatyáknak az egész élete, És valójában végig-végig húzódik, még a fogság idején is ez a gondolat, hogy vajon mi lesz ezzel az ígérettel. Hogy teljesíti be ezt az ígéretét Isten? Az áldás lépten-nyomon összekapcsolódik a gyermekekkel is. Rögtön az elején, ugye, ahogy mondtam, Ábrahámnak ígéretként, áldásként ígéri a fiút, megáldom őt, sőt fiút adok neki, mondja Isten. És, mivel azt mondtam, hogy a zsidó gondolkodásról szeretnék egy kicsit nektek beszélni, az áldással együtt bizony az Istennel való szembeszegülés is, ha úgy tetszik, lecsapódik a zsidó gondolkodásban. Egy nagyon is gyakori gondolatban, amikor úgy gondolkodnak, hogy az Istennel való szembeszegülés, az az átkot, Isten rossz akaratát, vagy valami hasonlót képzelnek mögé, és adott esetben a meddőséget jelenti. A történetet szeretném csak egy pillanatra felidézni. Rögtön Ábrahám az, aki az éhínségtől délre menekül, Abimelek országába, Gerárba. Ugye azt hazudják, hogy ő tulajdonképpen a bátyja Sárának, azért, hogy az életét mentse. És van egy apró pici félmondat a történet végén, az Úr meddővé tett mindennőt Abimelek házában, Sárának, Ábrahám feleségének az esete miatt. Ugye itt már imádkozik érte, és megszűnik ez. A zsidó gondolkodás, amiért nagyon szerettem volna mindezt előtek hozni, az áldásról és az átokról szól. Ebben nincs semmi meglepő, hiszen a 5 Mózesben olvassuk is, hogy a bevonulás után, ugye parancsba adja Mózes, hogy majd álljatok fel a két szembelévő hegyre, az Ebál és a Gerazim hegyére, és mondjátok el az áldásokat és az átokat. Hadd idézzek fel közülük egyet. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, akkor, és hangzanak az áldások. Többek között az egyik úgy hangzik, áldott lesz a méhed gyümölcse, földet termése, állataid igatéka, nyárjaid szaporulata, és így tovább. A zsidó gondolkodás nem más, mint ebben az áldás és átok rendszerében való folyamatos gondolkodás. A jutalomnak és a büntetésnek a rendszere. Hogyan fordítjuk le ezt a mi saját nyelvünkre, a hétköznapi nyelvünkre? Hát, nagyon is könnyen is. Mi is hajlamosak vagyunk erre. Ha jó vagyok, akkor megáld. Ha rosszat teszek, akkor megátkoz az Isten. És szeretném nem elleplezni azt, hogy van az Istennek természetesen arra ígérete, hogy lesz jutalom, lesz büntetés, lesz ítélet. De mi ezt a hétköznapok szintjén, a mindennapok szintjén itt és most is hajlamosak vagyunk megragadni. És ami ennél sokkal borzalmasabb, ez a, ha jó vagy, akkor áldás, ha rossz vagy, akkor átok. Tudjátok, hogy szoktuk kifordítani? Figyelem, ez a hibás logika, nehogy valaki azt higgye, hogy ez a jó. Ha valami rossz van az életemben, akkor az biztos azt jelenti, hogy én átok alatt vagyok. Akkor tehát valami rosszat tettem. Tehát ezt az áldás és átok rendszerét visszafele járjuk be, ezt a gondolatmenetet visszafele próbáljuk úgy gondolni, hogy az Isten így gondolkodik. Hiszen csak van valami oka, hogy valami baj van az életemben. Hogy ez mennyire végighúzódik az egész Biblián, hadd hozzak sokkal közelebbre egy újszövetségi példát. A tanítványok is pontosan ugyanígy gondolkodnak. János evangéliumában olvashatjuk a 9. részben a vakon születettnek a történetét. Emlékeztek még rá? A tanítványoknak, mikor szembesülnek ezzel, van egy kérdésük. Ki vétkezett? Ez vagy a szülei? Zárt kérdés. Nincs is alternatíva. Nekünk az evidens, valakinek vétkeznie kellett. Az lehetetlen, hogy ne vétkezett volna valaki. Ez vétkezett, vagy a szülei? Csak ez az opció. Jézus, csak erre válaszolhatsz. És Jézus átlép rajta. Ők úgy gondolnak, hogy kell, hogy felmutass egy bűnös, hiszen bűnös mindig van, hiszen ok mindig van. Tudjátok, mi ezzel a gond? Lerángatjuk az Istent. A porba ragadt embernek az emberi logikája az nem a cselekvő, tevékeny Istenben gondolkodik, hanem valahogy úgy néz az Istenre, mint egy automata. Aki büntet, aki jutalmaz. Nem számol az örökké valóval, aki azt mondja, hogy az én atyám szüntelenül munkálkodik, mind a mai napig, és ezért én is munkálkodom. Igaz? Ezt mondja Jézus. Jézus úgy felel a tanítványaiknak a vagy ez, vagy a szülei kérdésre, hogy nem ő vétkezett. És nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvaló legyenek rajta Istennek a cselekedetei. Tudjátok, mit csinál Jézus? Húz egy hatalmas nagy vonalat, hogy felejtsétek el ezt a gondolkodást. Felejtsétek el ezt, amiben eddig forogtatok. Hazugság így értelmezni az áldást és az átkot nem ezt jelenti. Én munkálkodom és teszem a dolgomat, és annak oka van, de nem abban az aspektusban, ahogy ti ezt érteni akarjátok, mert ez borzalmas. Jézus egyszer mindenkorra lerombolja ezt a bűn és büntetés rendszerét. De a zsidó gondolkodás az bizony ebben él. Ezt kell, hogy mondjam. És mi is hajlamos vagyunk ebben élni. És most szeretnék csak visszamenni a történetünkhöz, mert a történetünk meggyőződésem szerint csak ebben érthető meg, ebben a valóságban. Azt olvassuk a folytatásban, hogy Elkána és a családja évenként, rendszeresen mindig felmennek Silóba, hiszen itt még nincs Jeruzsálem, itt még nincs templom, bár nagyon érdekes, hogy már templomról beszél, majdnem biztos, hogy valóban épített templomban, amiben a belsejében van a sátor egyébként elhelyezve. Tehát évenként felmennek a templomba, azt mondja az ige, hogy áldozatot mutassanak. Azonban szeretném felhívni a figyelmeteket. Nagyon nem szeretjük a Mózes harmadik könyvét, mert az egy olyan unalmas törvénykönyv. Nagyon nem így látom. Vannak persze nehezen dolgozható dolgok benne. De ott például megismerhetjük az áldozatoknak a rendszerét, ha mit miért tesznek. És ennek is a 5 Mózesnek az együttolvasásából kirajzolódik egy egész másfajta kép, ahogy mi gondolkodunk. Ez itt egy ünnep. Ez egy ünneplés az Isten előtt. Persze, megvan a ceremóniának a rituáléja, áldozati állatot hoznak, a pap a templomban szertartásosan megöli az állatot, megvan az előírt része, amit elfüstölnek, megvan a része, hiszen ugye ez egy hálóáldozat, egy békeáldozat, amit a papnak adnak oda, de a többi részét utána elkészítik ételként, és egy ünnepi vacsora keretében közösen elfogyasztják. Tehát fontos, hogy nem valami sivár, komor, már megint áldozatot kell bemutatni dolog, hanem egy ünnep, egy ünnepi vacsora. Az, amit valójában Isten előtt ünnepelve, neki hálát adva évről évre megtesznek. Már aki megtesz, mert oka van arra, hogy azt feltételezzem, hogy ez a kor egy nagyon sötét kor. Nagyon sötét kor, és nem nagyon jellemző, hogy így ezzel a szívvel mennek oda családok együtt és áldoznak. Megemlíti a folytatásban az ige a 5. versben, hogy hogyan történik ez a család részéről. És ennek, mint egy beleszúrásaként megemlíti azt is az ige, hogy Annát nagyon szerette, annak ellenére, attól függetlenül, hogy az Úr bezárta a méhét. Tehát Elkána nagyon szerette Annát. És amiről igazán beszélni szeretnék, az a folytatás. Hiszen leír a történet egy nagyon fontos dolgot, azt, hogy ez az egész család, ez pontosan ugyanúgy, ahogy Jákobnál, ahogy Ábrahámnál látjuk, bizony a besegítéstől minden valószínűség szerint nem független. Tehát az emberi besegítéstől valószínűleg nem függetlenül, nem viszálymentes. Nagyon is jelen van a viszály. Vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az úr házába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit sem. Sírt, és nem evett semmit sem, ezt olvassuk. De nagyon sokat forgattam ezt az egész szituációt. Vajon miért sír? Mit akar ez? Egyáltalán mi is a vád tulajdonképpen? Miért akkor? Miért akkor? Miért pont akkor, amikor felmennek évről évre? Miért akkor történik mindez? Tudjátok? Itt hoznám elő azt a kérdést, amiről az előbb beszéltünk. Ki vétkezett? Ki vétkezett? Mi az oka annak, hogy valójában itt egy folyamatosan előjövő vád van? Ahhoz, hogy még jobban megértsük, két verset szeretnék abból a előzőkben már említett áldozati törvényekből behozni. Az egyik elég nyilvánvaló, inkább csak megerősítésként. A hálaadó békeáldozat húsát még az áldozat napján egyétek meg. Ezt csak azért hozom megerősítésként, hogy lássátok, hogy ez valóban egy hálaadó áldozat. Itt szó sincsen bűnért való áldozatról, egészen égő áldozatról, sok minden egyebet hold meg. Ez az a fajta áldozat, amit ünnepelni megyünk fel, hálát adni az Istennek. És a hetedik részben azt olvashatjuk, hogy de ki kell írtani népek közül azt az embert, aki tisztátalan létére eszik a békeáldozat húsából. Mi a gond? Talán már elkezdett is érteni. A büntetés és jutalmazás rendszere nem kevesebbet mond Annának, és mond nekünk is néha, hogy méltatlan vagyok. Hogy valami baj van vele. Hogy nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég jó. Hát, hiszen nyilvánvaló, valaki vétkezett, igaz? Ahogy elmondtam. Hiszen nyilvánvaló, nincsen gyermekem. Nem vagyok elég jó. Ez nagyon sokszor elhangzik, és nagyon sokféle módon. Nem vagyok elég jó a másikhoz képest. Ez az egyszerű olvasata, igaz? Penina cukolhatja őt. Hát, mi vagy te? Semmi. De ennél sokkal többet hall Anna. Nem vagyok elég jó az Istennek. Hiszen nincs gyermekem. Bűnös vagyok. És ha bűnös vagyok, hogy ehetnék ebből az áldozatból? Én itt érzem meg ebből a hozzáállásból, hogy ez a család szereti az Istent. Mert egy meghasonlás, amiben ez az asszony van, eljövök ünnepelni, és azért fontos, hogy kell, hogy jöjjön. Tehát azért az ige szól arról, hogy jöjjön, és tegye ezt, tehát kötelessége annak a zsidónak részt venni az áldozaton, de hogy ehetnék én ebből az áldozatból, én, aki bűnös vagyok? Talán így érthető, hadd olvassam meg én megint. Így történt az évről évre, valahányszor fölmentek az úrházába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Hallottad már ezt a hangot? Nem vagyok elég jó. Abban a rendszerben, ahol valami nem teljesen idillikusan tökéletes, rendszeresen felhangzik a gonosznak ez a hangja, nem vagy elég jó. Ha valami baj történik velem, ha valami tragédia történik az életemben, akár csak egy betegség történik, akkor a sátán nem szalasztja ezt az alkalmat, hogy rögtön elmondja, nem vagy elég jó. Ismerem ezt a hangot. Én is átéltem. Nem egy alkalommal. És tudjátok, mi az igazi aljasság ebben a sátán részéről? Hogy nincs objektív válasz. Annának sincsen válasza. Hiszen jöhet a vád, hogy nem vagy elég jó. De nem tudja megválaszolni, mit vétkeztem, mit tettem rosszul, hiszen csak látom, hogy az állapotom az, ami. Nem tehetek róla. Ez az őszinte válasz. De a vádlót ez nem érdekli. Ez csak mondja a maga dumáját. Nem vagy elég jó. És egyébként is. Ugye hallod, mit mond az Isten. Még ha lenne is vétked, mit mond. Az első igék egyik, ami megragadott az Ézsaiás 43-ból, az én vagyok, aki eltörlöm az álnokságaidat önmagamért, és vétkeidről nem emlékezem meg. Lehetetlen, hogy aki hozzájön, az ne kapja meg Istentől ezt az ígéretet. Lehetetlen. Tehát még ha létezne is ok, akkor is alaptalan és aljas ez a fád. És a történetben, ha tovább megyünk, most következik az első fordulópont. És az első fordulópontban nagyon nagy jelentősége van a férjének. A következőt mondja a 8. versben. Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Tudjátok, engem lenyűgöz az, hogy nem azt mondja, hogy ne sírj. Két héttel ezelőtt is erről már beszéltem. Én nagyon fontosnak tartom ezt. Nem azt mondja, hogy ne sírj. Hanem felteszi neki a kérdést, hogy ha sírsz, tudod-e, hogy miért sírsz? Anna, tudod, miért sírsz? Mert ha tudod, és most hadd lépjek ki egy kicsit a történetből, és tudod, hogy rendezni valód van az Úrhoz, akkor tedd meg, akkor gyere hozzám. Hiszen már megismertük az Urat, tudjuk. Hű és igaz. Azt olvassuk, számtalanszor elmondjuk, ugye János első leveléből, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja és megtisztít minket minden gonoszságtól. De ha nem igaz, ha nem tudod, hogy miért sírsz, ha nem ez van rád, akkor állj meg. Mert én nem a büntetés és a jutalmazás körében élek. Nem érek-e többet neked 10 fiúnál, kérdezi a férje. Anna, te abban forogsz, hogy nincs egy gyermeked. Észrevetted, hogy én itt vagyok neked? Én téged ugyanúgy megajándékoztalak. Vagy téged ugyanúgy megajándékozott az Isten velem. Azt gondolod, hogy csak akkor vagy áldott, ha gyermeket kaptál. De hisz Isten már engem neked adott. És én nagyon szeretlek téged. Én nagyon szeretlek téged. És én többet érek 10 fiúnál. Fordítsuk le egy kicsit a mi nyelvünkre. Már 10-szeres ajándékban. Már 10-szeres gyermekben. Már 10-szeres áldásban van részed rajtam keresztül. Ezt észrevetted? Vagy csak abban forogsz, amit a saját belső logikád mond, hogy ha ez vagy az nincs az életemben, akkor biztos átkok alatt vagyok. Ha azt súgja az ellenség, nem vagy elég jó, akkor halld meg kérlek, mit mond az Isten Elkánán keresztül. Mert a következőt mondja. Akkor is szeretlek. Lehet, hogy amit látsz, az nem jó. Lehet, hogy amit gondolsz magadról, az nem jó. De az Isten számomra itt most ő jelenik meg Elkánán keresztül. Azt mondja, akkor is szeretlek. Judit a megmondhatója, hogy az én személyes életemnek mennyire meghatározója ez az akkor is. Mert milyen az Isten szeretete akkor is? Bármilyen sötét, kapaszkodó nélküli pontján az életemnek ez a hang volt az, ami engem megtartott. Akkor is, vagy hadd mondjam kicsit másképp, annak ellenére is. Önmagamért. Nem érted? Nem azért, mert te jót csinálsz valamit, hanem önmagamért. Akkor is szeretlek. Kegyelemből. Tudjátok? Mert valójában, amit nem is mondtam ki eddig, ennek az áldásnak és átkotnak, és ennek a büntetésnek, a jutalomnak a rendszerének valójában a valósága az a kegyelem. Akkor is szeretlek. És azt mondtam, hogy fordulópont a történetben. Igen, az. Mert Anna valamit meghall ebben a pillanatban. Valamit meghallott, és valamit megértett, mert azt látjuk a folytatásként, hogy fel kell, és bemegy a templomba. Ugye ezt az ünnepi vacsorát, ezt az ünnepi szertartást valahol a templomban, vagy a templom közvetlen közelébe, ugye még mikor elrendeli Mózes, akkor ott a sátor környékén, de nyilván ott fogyasztják el. Bemegy a templomba. És tudjátok, ez mit jelent? Nincs még minden rendben, de meghallja azt, hogy van kiút. Hogy van kiút. És a kiút az odabent van. A legfőbb át, azt írtam fel magamnak, a legfőbb gát, hogy nem merek egyáltalán oda menni a vádlás alatt. Mindig pontosan ilyen. Pedig nála mindig van megoldás. Bibliaórán beszéltünk csütörtökön, hogy ő az út. Ő az út. Tudom, hogy elcsépelt, közhelynek tűnő dolog, de higgyétek el, életünk egyik legfontosabb dolga. Ő valóban az út. Tök mindegy, hogy mi a vádlás. Vádlás alatt nap mint nap lehetsz. Vagyok én is. És tudjátok, mi a vádlásnak a legfőbb jellegzetessége? Hogy menekülünk ellenkező irányba. Nem az Isten felé, hanem ellenkező irányba. Elhújunk a sarokba, hogy senki ne vegyen észre, hagyjon minket. Mindenki békén, legfőképp az Isten. És tulajdonképpen ez a sátánnak a célja. Hiszen a megváltottságunkat, a megmentettségünket nem tudja elvenni. De a kapcsolatunkat, azt igenis meg tudja rontani. És valamiért Anna meghallja ezt, és elmegy a templomba. És azt olvassuk, 10. versben, hogy az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Ugye mondtam, ez a sírás könyve. Ez az egész fejezet. Szabad sírni, mondtam. És valóban szabad sírni. Szabad sírni az Úr előtt. Hogy mennyire fontos. Azt hiszem, 2 hete már hivatkoztam az alkotmányra. Tudjátok, a hegyi beszédre. És a második boldogmondás úgy hangzik Jézus szájából, hogy boldogok, akik sírnak. Mert azok megvigasztaltatnak. Mert a sírás, ha az nem csak egy külső jel, egy külső formalitás, hanem az összhangban van azzal, ami bennem van valójában, akkor az igenis ott van az Isten előtt. És itt ez történik. Kívül sírás hallatszik, belül pedig egy elkeseredett, így írja az ige, lelke mélyig elkesergett, könyörgi. Mit jelent ez, hogy lelke mélyig elkeseredett? Nekem azt jelenti, hogy feladom. Hogy nekem nincs megoldásom. Én nem tudok változtatni ezen a helyzeten. Én egyetlen egyet tudok tenni, ide jövök hozzád, és könyörögni. Könyörögni tudok. Könyörögni. Emlékeztek az első boldogmondást, hogy fordítottam? Boldogok a lélekben koldusok, mert övék a mennyek országa. Akiknek nem valamiuk van, valami pici, hanem olyan szintig nincsen semmiük, hogy naponta ki kell menni az útszélre koldulni, mert azt fogja ma enni, amit ma kap. És holnap pedig, amit holnap kap. Erre bátorítja Isten is az övéit, hogy ilyenek legyünk hozzá. És Anna valami ilyen állapotban megy, amikor azt írja az ige, hogy lelke mélyig elkeseredve könyörög. Sőt, néhány verssel később visszautalva, még a következőt olvassuk róla, a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Nagyon sokat forgattam a héten ezt a kifejezést. A lelkemet öltöttem ki. És azt gondoltam, hogy behelyettesítette a fordító ide ezt a magyar nyelvnek ezt a nagyon szép képi kifejezését. Hát hadd mondjam el nektek, nem. A Bibliában van, a Héberben és a Septuagintában, az eredeti fordításban ez szerepel. Ebből jött át a magyar nyelven ez a kifejezés, hogy kiöntöm a lelkem. Ez a Bibliából került be a saját nyelvünkbe. És próbáltam magam elé képzelni, hogy milyen az, amikor kiöntöm. Tudjátok, van egy vödör. Hát abból vagy belenyúlok és kirakok dolgokat. Van, ami marad, van, ami kirakok. Vagy van, amikor öntök. És az öntésnek van egy jellegzetessége. Nem marad semmi. Nem marad semmi, csak az üres. Mindenemet kiöntöttem. És erről beszél itt most a történet, hogy Anna mer végre odaállni az Isten elé, és kiönteni neki mindazt, ami benne van. Kicsit lefordítva magamnak, az történik, hogy kitárom a szívemet teljesen. Mérték, válogatás, méricskérés nélkül, feladom mindazt, ami bennem van, és tőled várom a megoldást. Tudjátok, mi a legizgalmasabb ebbe a történetbe? Nem tudjuk, mi volt az ima. Maga az ima, nem tudjuk, hogy mi volt. Leírja a jelenet kicsit később, meg is ütközik rajta Éli főpap, hogy hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, csak magában beszél, csak az ajka mozgott, de nem hallatszott a hangja. És nekem ez arról beszél, hogy az Isten előtt nem számít, hogy hogyan imádkozol. Nem érdekli az Istent, hogy hogyan hangzik emberi szóval, szépen, cifrán vagy éppen botladozva, dünnyögve, nyögdécselve, esedezve. Jöjj úgy, ahogy vagy, ugye? Valamelyik énekünk hangzott így, de lehet, hogy csak a Judittal közös, nem tudom. Sőt, megint Jézusra hadd utaljak a hegyi beszédre, mintha éppen azért ostromolná őket, hogy menj a saját kis belső szobádba. Mert ha te kint nyilvánosan, nagy nyilvánosság előtt mondod azt az imát, és úgy, hogy mindenki lássa, hogy én milyen ékesszólón beszélek, akkor elvetted most itt a jutalmát. Nem számít az Isten előtt, hogy hogyan jössz hozzá, és hogy hogyan beszélsz hozzá. Anna itt valami fajta hang nélküli, vagy éppen motyogó, dünnyögő, de Éli által sem értett imában mondja el Istennek mindazt, ami a szívében van. De Isten nem érdekli. Tudjátok, hogy érdekli Istent? Lehet, hogy már unják, mert olyan sokszor hozom elő minden harmadik, negyedik ige hirdetésben. Mert Isten azt mondja, hogy én a magasságban és a szentségben lakom, de a megtört és alázatos szívűvel is. És mindig ez a kulcs. A megtört és alázatos szívűvel ott vagyok. Felüdítem az alázatos lelkét, felüdítem a megtörtnek a lelkét. Ezt írja az Ézsaiás könyvében. És aztán valami nagyon furcsa, csodálatos dolog történik. Ami a mi emberi logikánkat valójában felülírja. És csak ezt jegyzi fel az ige. Mert Anna tesz egy fogadalmat. Hogy amit adsz nekem, azt én visszaadom neked. És tudjátok, miről szól ez? Az egészet már nem a gyerekért csinálom. Félve mondom ki ezt, körbenézve ennyi asszony előtt. De szokták mondani a világban, hogy a nő két dologért tud mindent megtenni, hogy gyerek legyen és hogy ne legyen. És azt kell, hogy mondjam, hogy Anna miután nyilván sok évet eltöltött. Próbáltam végig gondolni, hogy szereti a férje, összeházasodnak. Nyilván eltelik több év, míg nem születik a gyerek. Csak ezután veszi feleségül, igaz? A másik asszonyt. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy fiai és lányai vannak. Tehát sok, és már elég nagyok, hogy eljönnek velük ugye a templomba áldozni. Sok év telik el ebbe az állapotába. És eljutott Anna itt abban a pillanatban, hogy már nem számít a gyerek. Uram, én már a veled való kapcsolatomat akarom rendezni. Azt akarom egyszer s mindenkorra megoldottnak látni. És ezért, amit kapok, azt majd visszaadom neked. Van egy kis közjáték, csak azért mondom el, hogy ha már a történetről beszélünk, hadd legyen helyes. Ez Éli. Aki teljesen mellékszereplő ezen eddig a pontig, de mégis látja, fültanulja ennek a jelenetnek. És hát tulajdonképpen csóválja a fejét és rosszalja. Szokatlan a helyzet a számára. Ide jön egy asszony, hosszan imádkozik, meg se szólal, némán, de dünnyögve. És azon gondolkodtam, hogy nekem nem jutott volna eszembe az, amit ő mond, hogy miért vagy részeg vagy, igaz, ezzel vádolja meg. Meddig motyogsz még itt részegen, józan, hogy ki végre kérdezi. Nekem nem jutott volna eszembe. Miért jutott eszébe Élinek ez? Nagyon félek, hogy amit elkezdtem az elején mondani, hogy ez egy borzalmas kor volt. Hogy ennek még az is része lehetett simán. Hogy aki eljött formálisan is áldozatot bemutatni, és ennek nem egyszer nyilván tanúja volt, sőt napról napra, az tényleg mulatságot tartott, és jó berúgva néha bedántorgott valóban a templomba. Miből gondolhatná körülbelül ezt egy asszonyról, aki itt van a családjával? Mély ponton van, egészen biztosan ebben a pontban, és az iga is leírja az egész zsidóság. És ekkor történik a második fordulópont a történetben. Amikor elmondja Anna neki, hogy nem vagyok részeg, hogy bánatos lelkű asszony vagyok, hogy a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló lányadat elvetemült asszonynak, nagy a bánatom és a szomorúságom, és ezért beszéltem ilyen sokáig. Akkor Éli az Isten eszközévé válik. Azt olvassuk, hogy Éli erre így válaszolt, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Mi volt ez? Hát, mondhatnánk, hát csak egy formalitás. De az is lehet, hogy a főpap éppen megáldotta az asszonyt. Vagy az Isten válaszolt rajta keresztül. Netán profétált Annának. Nem tudta az imát. Nem hallotta az imát. De látja a töredelmes és alázatos szívet, és meggyőződésem, sokat beszélgettünk mi Éliről, hogy ismerte az Istent. És mi a prófétának az ismérve, ha nem az, hogy megtörténik mindaz, ami prófétál. És tudjátok, mi ebben a fantasztikus? Éli úgy prófétál, hogy nem tudja, hogy prófétál, és nem tudja, hogy miről prófétál. De mégis választ ad Annának. És csak elgondolkodtam rajta, hogy vajon veled, velem hányszor és hányszor fordul elő, amikor engedem, hogy Isten eszköze legyek, egy beszélgetésben, egy teljesen hétköznapinak tűnő dologban, hogy az Isten használ, és szól rajtad keresztül a másik felé, és a másikhoz eljut, és a másikban változást eredményez. És tudjátok, meg vagyok győződve róla, hogy Anna is proféciának látta ezt. Mert ahogy mondtam, ez fordulópont. A 18. versben szemtanúi lehetünk a csodának. Azt mondja az ige. Aztán elment az asszony a maga útjára. Evett, és nem volt többé szomorú az arca. Az asszony, aki egészen eddig a pillanatig, amióta csak olvasunk róla, végig sírva éli a napjait. Lehet, hogy évtizedek óta. Megszűnik sírni. Mert elhangzott valami, ami egy ígéret. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Nem volt többé szomorú az arca, és még mielőtt a plágium vágya érne engem, sok-sok évvel, évtizedekkel ezelőtt hallgattunk egy igehirdetést ugyanebben a témában, és akkor úgy fogalmazott a prédikátor. Tudjátok, mit csinált? Átdobta a problémát Isten térfelére. Anna átdobta Isten oldalára ezt az egész gondot. És azzal, hogy átdobta a másik oldalára, nem volt többé szomorú az arca. És abban a pillanatban, amikor ezt végig gondoltam, eszembe jutott a Péter leveléből. Az a biztatás, az az ígéret. Péter első leveléből, hogy minden gondotokat őre vessétek. Minden gondotokat őre vessétek. Mert neki gondja van rátok. Neki gondja van rátok. Anna evett, ledobta a vádat magáról. Az, hogy evett, remélem halljátok az eddig elhangzottakból, pontosan azt jelenti, hogy már tudom, hogy ez a skasátrán hazugsága. Szabad vagyok enni, szabad vagyok ünnepelni, szabad vagyok részesülni abba az ajándékba, amivel az Úr részesít itt és most ezen az ünnepen. Isten a hitet keresi. Meg vagyok győződve róla. Bennünk is ezt keresi. Azt keresi, hogy merjük átdobni az ő térfelére a problémáinkat. Mert neki az az ígérete, hogy akkor már az ő gondja lesz az a gond, ami ma a te gondod. amíg a tiédként éled meg, és féltve, öltve, őrzöd és ragaszkodsz hozzá, addig nem igazán tud hozzáférni. Azt mondja, hogy mindenek előtt engedd már el, kérlek, azt a gondot, ami számodra megoldhatatlan, lehetetlen. De ha hajlandó vagy odadobni, odavetni neki, akkor azt mondja, nekem gondom van rá. A történet úgy folytatódik, másnap fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek az otthonuk Barámába. És olyan szépen mondja az ige. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Én most a újreformátus fordításból, újprotestáns fordításból hozom, és nyilván mindegyiket onnan hozom, tehát nyilván ugyanaz a szöveg. Az Istennek gondja volt rá, ugyanúgy megígérte. Mert az Isten akarja, hogy gondja legyen rá, hogy övé legyen, és ne a miénk legyen ez a gond. Korintusi levélben, az első korintusi levélben van, egy kicsit más szövegkörnyezetben, de elég általánosan kifejtve az a gondolat Pál részéről, hogy az Istennek, hogy az Isten hogy gondolkodik, Pál saját szavaival mondja, azt szeretném pedig, hogy gond nélkül legyetek. És én tudom, hogy az Istennek is ez a vágya. Szeretném, hogyha gond nélkül lennétek. Tehát nem lenne tele a zsebed, a puttonyod, a táskád és a szíved gondokkal. Figyelem, nem arra kaptunk ígéretet, hogy nem lesznek nehézségek, próbák, kihívások, harcok az életünkben. Aki ezt hallja ki belőle, az félreérti. Azt mondja, hogy nem akarom, hogy ezeket a gondokat ti cipeljétek. Mert én vagyok az, aki szeretné, hogy gondja legyen mindezek felől. Lesz harc és küzdelem, de bár meghallanánk ezt, hogy kiváltságos ígéretnek vagyunk részesei. És hát a mondani való szempontjából a folytatás az tulajdonképpen már csak egy ilyen epilógus. Azért, hogy a történet kerek legyen. Azt olvassuk, hogy egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, Sámuelnek nevezte ezt, mert ezt mondta az Úrtól kértem őt. Sámuel neve azt jelenti, ugye, hogy Isten meghallgatott, tehát ez félreérthetetlenül a részéről. Az a hitből való elfogadás, ugye ez a proféciából, abból való, ahogy ő odaállt az Isten elé, és aztán átugorva a közbülső részeket, látjuk, ahogy teljesíti is Istennek tett fogadalmát. Elmennek több év múlva, amikor elválasztja a kisfiút. Újra Silóba, elviszi magával, odaáll Éli pap elé. Ekkor mondja el Élinek a történetet, hogy én vagyok az az asszony. Eddig nem tudja Éli, hogy miről profétált. És ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva, és ott imádták az Istent. És ha így ér véget a történet, és most szeretném, ha értenétek, én most Annáról beszélek. Ez már akkor is fantasztikus és gyönyörű. De az Istennek nem ez a mércéje. Istennek nem ez a mértéke. Éli megáldott. Évről évre visszatérnek. Újra és újra meglátogatják, visznek ruhát a kisfiúnak, ahogy egyre növekszik, ugye. Meggyőződésem, hogy egyre jobb barátságba, közeli kapcsolatba is kerülnek Élivel, hiszen, mint mondtam, Elkána is lévita. És egy alkalommal Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta, adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól, a felajánlott helyet, akit felajánlott az Úrnak. Aztán hazamentek, és az Úr rátekintett Annára, és azt teherbe esett. És még három fiút és két lány szült. Ez az isteni lépték, ez az isteni mérce. Ismeritek jobb történetének a végén is. Lehet, hogy felfoghatatlanul mély utat jár be az élete során, de az isteni mérce az ilyen. az isteni mérce az, az olyan, mint amit a Lukács evangéliumról olvashatunk, tudjátok, hogy adjatok és nektek is adatik, mondja Jézus. És én sokáig azt hittem, hogy ez arról szól, hogy tehát nekem is adnom kell. Igaz? Adjatok, nektek is adatik. Pedig a Jézusi mondatnak nem ez a közepe. Tudjátok, mi a közepe? Azt mondja, hogy egy jó, megnyomott, megrázott, és ezek után még megtetézett mérce lesz az, amivel majd a ti öletekbe mérnek. Ezért bátorítja az övéit, hogy adjatok, és nektek is adatik. Mert ez a mérce lesz majd a viszonzás, amit kaptok. És persze ez az emberi kapcsolatokra épp úgy értendő, mert az isteni mérce az nem ilyen, csak megnyomtam meg százalékosan, de mindenképpen bőséges visszaadást jelent. Az isteni mérce azt jelenti, amit tegnap utalt Zoli, a százszor annyira, akik emlékeztek rá és figyeltetek. Százszor annyira az Isten. Ez az, amit szerettem volna tehát Anna történetéből elmondani. Azt a csodát, ami ezen a két ponton alapvetően megfordította Annának az életét. Az első pont az, amikor kicsit testiesen szólva azt mondom, kinézett a fejéből, és meghallotta, amit a férjén keresztül az Isten mondott neki, hogy szeretve vagy. Hogy vedd észre, hogy már áldás alatt vagy. Nem te döntöd el, hogy ha van valamid, vagy nincs valamid, akkor az neked áldás vagy átok. Az Isten akkor is szeret. És a második fordulópont, amikor kész volt mindazt a rárakódott terhet, áldogni az Isten térfelére. És én azt szeretném kérni tőletek, arra szeretnélek bátorítani benneteket, és veletek együtt magamat is, mert nap mint nap küzdöm ezt, hogy merjük átdobni az Isten térfelére mindazokat a terheket, amit egyébként néha olyan szívesen hordozgatni akarunk. Imádkozunk. Köszönöm neked, hogy te más vagy. Hogy nem olyan vagy. Olyan sok rosszat, olyan sok gonoszt képzelünk el rólad, hogy milyen vagy. És nem nyitjuk ki a szemünket, és nem látjuk meg, és halljuk meg, hogy milyen felfoghatatlanul szeretsz minket. Hogy kész voltál saját magad eljönni, meghalni, életetet adni értünk, azért, hogy megments minket. Azért, hogy mindezekkel együtt meggyőz minket, hogy mennyire szeretsz minket. Uram, tudom, hogy könnyű azt mondani, hogy vessük rád a gondjainkat. De a lelkünk a porhoz tapad, és ezt tapasztaljuk napról napra. Halljuk, amire bátorítasz, és én magam is csak keservesen tudok felkiáltani újra és újra hozzád, hogy de nem megy, Uram, nem tudom odadobni. Hogyan tegyem mindezt? Mindenható Istenünk, drága atyánk, szükségünk van rád. Szükségünk van a lelkednek, a minden nap bennünk munkálkodó életére, hogy meggyőzzön minket. Hogy keresztül vigye mindazokat a dolgokat, amiket bár vágyunk megtenni, mégis képtelenek vagyunk. Uram, köszönöm, hogy te vagy az út. Köszönöm, hogy rajtad keresztül mindig megismerhetjük az igazságot. És köszönöm neked, Uram, hogy a gondjainkat akkor is újra és újra elmondhatjuk, hogy csak a te kezedben van jó helyen, hogyha azt látjuk, hogy még mindig nem akar megszabadulni tőle a szívünk. Légy Uram a segítőnk, légy Uram a bátorítók, és Te legyél Uram az, aki egyen-egyenként mindannyiunk szívében átformálja a büntetésnek és a jutalmazásnak ezt a megnyomorító gonosz gondolatát, ami nem tőled való, amivel a sátán állandóan vádolni akar, amivel állandóan be akar csapni, amivel állandóan azt akarja mondani, hogy még nem vagy elég jó. Uram, köszönöm. Köszönöm neked, hogy nem kell elég jónak lenni. Sőt, nem számít, hogy jó vagyok. Köszönöm mindenható Istenem, hogy azért vagyok igaz, mert Jézus Krisztus igazságát látod minden nap. Hogy amikor rám nézel, akkor nem engem látsz, hanem a bennem lévő Krisztust. És az ő igaz voltát, az ő tökéletes voltát. És köszönöm, Uram, hogy minden hibám és botlásom, mulasztásom, vétkem és bűnöm ellenére is úgy látsz minket, úgy látsz engem, mint akik igazak. És köszönöm, Uram, ezért, hogy átléphetünk-e fölött a vádlás fölött. Uram, kérlek, mindazt, amit elmondtál, amit megtanítottál, azt Te legyél, aki a szívünkbe átmunkálva, beleírva, újra és újra felidézve megtermed azt a csodát, nem tér hozzád üres kézzel vissza az igéd. Amen.